Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy az Aufabénél hogyan látják, a szakértők hogyan látjátok ti az elmúlt évet, hogyan értékelitek. Viktor?
Ha most pénzügyi piacok szempontjából nézzük, akkor a 2024-es év azon szempontból nagyon jó volt, hogy nagyon sok pénzt lehetett vele keresni annak, aki befektetett, akinek volt miből. És a világ legnagyobb gazdasága még mindig az Egyesült Államok, nagyjából a világgazdaság egy negyedét teszi ki. Ennek a legnagyobb részvényindexével több mint 20%-ot lehetett keresni, de két év alatt megnéztem, hogy nominálisan 53%-ot lehetett keresni az amerikai részvénybefektetésekkel, hogyha az S&P 500-as indexet nézzük. 90-es éveknek a vége óta nem volt ilyen egyébként. Úgyhogy nagyon sokan sokat tudtak keresni, ha befektettek, és tudatosak voltak a pénzügyekben.
Itthon?
Itthon egyébként a magyar részvényindex
az
több...
Az sem ment rosszul. Igen.
Nem, sőt, a világ egyik legjobban teljesítő tőzsdének számíthatjuk, mert 30% körüli hozamot volt képes produkálni a BUX Index, és ebben ugye az OTP az 37%-os hozamot termelt azoknak, akik beszálltak egy évvel ezelőtt.
Igen, szokták mondani, hogy ez a 4-5, ez elviszi, a 4-5 nagy,
abszolút.
Az elviszi, igen, tehát ez önmagában a gazdaság teljesítő képességéről, ugye, vagy hatékonyságáról, vagy növekedéséről nem ad pontos képet. Tehát a kettő az eltér egymástól.
Igen, tehát a tőzsdének az lenne a lényege, hogy ugye ott a vállalatoknak az értékeltségét mutatja, tehát hogy a jövőben milyen profitokra, eredményekre lesznek képesek, és valóban, ahogy mondod, itt nálunk azért van 3-4 olyan nagy vállalat, amik, hogyha rendkívül jól teljesítenek,
elviszi
akkor...
Elviszi a tejföld, hogy szokták mondani. Okay. Jó, akkor egy picit még a 24-et. Ádám?
Tényleg nem volt rossz az év, ugye a befektetési piacokon. Ugye mi a másik oldalon megtakarításokkal foglalkozunk. Ugye azt látjuk, hogy aki befektetett, az valóban jól járt, szép hozamokat tudott elérni. De ami nagyon ment még tavaly, hogy az emberek elkezdtek odafigyelni egy picit a pénzükre, hogy mire költenek, elkezdtek spórolni, és pénzügyi területen is. Mert kicsit úgy fogalmaztuk meg, így a kormány propagandára hajazva, vagy pénzügyi rezicsökkentés, hogy ez egyre inkább előtérbe került, az emberek odafigyeltek, hogy milyen biztosítást fizetnek, mennyit fizetnek érte. Itt volt egy lakásbiztosítási kampányunk, ennek ez volt az egyik legnagyobb hozadéka. Bankszámlákat elkezdték váltani az emberek, ugye most ez igazán érdekes, amikor kezdik a bankok áthárítani a tranzakciós illetéket. Tehát megnézték azt, hogy hol tudnak spórolni a pénzügyeiken. Tehát ez volt a másik nagy jellemzője 2024-nek.
Igen, erről témában nagyon sokat, ti is nagyon sokat beszéltetek az elmúlt években itt ebben a stúdióban, és ezt a fajta pénzügyi edukációt hangsúlyozva, ezt a pénzügyi tudatosságot számon kérve az embereken, a családokon is, most a szó jó értelmében. És ez látszik, mert egy-két területen, akár csak a kötelező gépjármű biztosításnál már nagyon rajta voltunk a szeren az elmúlt években, vagy évtizedben. És akkor most látszik az is, hogy ezeken az általad felsorolt dolgokon is már tudatosabban bíbelődünk?
Én azt gondolom, hogy igen, látszik. Tehát nem egy óriási ugrásról beszélünk, de egyre inkább tudatosabbak az emberek, egyre inkább tisztában vannak azzal, hogy ez is egy szolgáltatás, tehát ezek pénzügyi szolgáltatások, ahol megnézhetik, hogy van-e jobb a piacon. És hát igazából ez az inflációs környezet, amiben benne vagyunk, ez rá is kényszeríti az embereket. Tehát igen, tudatosabban megnézni. Már nem mindegy, hogy hány ezer forintot fizetünk, mert mindenfélért számít.
Hát igen, meg most már azért jogszabályok is afelé nyomják a szolgáltatókat, a pénzügyi szolgáltatókat is, hogy egyre egyszerűbben, egyre korrektebben tájékoztassanak bennünket, és annyit mondjuk meg, annyit mondjátok annyiféle helyen és csatornán, hogy az emberek most már hajlamosak megnézni évvégén, és már kapnak is ilyen elszámolást, azt várjuk is most, hogy a bankoktól évelején kell, január 31-ig, ugye ezt a fajta elszámolást.
Pontosan, tehát a bankok megkapni. Ki fogják küldeni, hogy mennyibe kerül egy bankszámla.
És akkor az ember ezzel szembesül. Ezt láttátok, ezt tapasztaltátok, erre hogyan reagált az OFAB?
A pénzügyi tanácsadóknak a legeslegfontosabb szerepe, hogy egy kicsit edukálja azt az ügyfél réteget, akinek nem ez a mindennapi munkája. Úgyhogy szerintem foglalkoztunk nagyon sokat ezzel a részével, tehát az alapvető pénzügyi ismeretek edukációjával, és nyilván itt van egy széles tanácsadói, pénzügyi tanácsadói hátterünk, egy bázisunk, akik eljutnak a lakossági ügyfelekhez. Úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog volt. Ami emellett fontos, hogy részt vettünk például ebben az már említett lakásbiztosítási kampányban, ahogy Ádám mondta. Igen, én is egyértelműen azt tapasztalom, hogy tudatosabbak az ügyfelek, ha a pénzügyekről beszélünk, és pont azért, mert egy olyan inflációs környezet volt az elmúlt időszakban, ami az átlag embereket igenis spórolásra készteti és kényszeríti. Úgyhogy, hogyha erről az oldalról nézzük, akkor felértékelődőben van a pénzügyi tanácsadóknak a szerepe a következő időszakban itthon. Ahogy említettem, most én a befektetési oldallal kezdtem, ha nagyon globálisan, általánosan nézzük a képet, akkor azért azt kell, hogy mondjam, hogy aki tudatosan dönt és döntött az elmúlt években, az azért jól járt összességében. Tehát nagyon-nagyon fontos, ezt tudom csak hangsúlyozni, hogy tudatosnak kell lennünk a következő időszakban is, hogyha nem hozzuk meg tudatosan a döntéseinket, akkor veszíteni fogunk.
Mint érdekel az, hogy egy tanácsadótól leülni és beszélgetni, hogy az átlag ember mit kérdez, és mi az az átlagos összeg, amiben az emberek gondolkoznak, milyen kérdéseik vannak, annyiféle hír és annyiféle csatorna talál el minket, és most azért olyan érdekes és izgalmas új instrumentumok is mentek nagyon nagyot, és mentek a hagyományosok, a klasszikusok is nagyon nagyot, hogy az ember tényleg, ha olyan szerencsés helyzetben van, hogy befektetni való pénze van, akkor sokféle lehető nyílik meg el. Tehát nyilván nagyon sok információ, új információra is szükség van.
Mi évek óta például mondogatjuk, hogy az a sok ezer milliárd forint, ami a bankszámlákon ül, az rossz helyen van, pláne hogyha ekkora infláció van, hiszen gondoljunk bele, hogyha csak mondjuk pár évvel ezelőtt még volt egy közel 20% infláció, rendben, hogy most már egy jó pályára álltunk, de azért így is egy ilyen 5% körül inflációról minimum tudunk beszélni. Ha a számlámon van csak 1 millió forint, akkor annak vonjam el az 5%-át a vásárlóértékből, az ugye 50 ezer forint lesz, annyival egészen biztos, hogy kevesebbet fogok tudni költeni, ha nem csinálok semmit. Úgyhogy a kérdésedre egyébként a válasz nehéz megmondani, de az emberek általában arra kíváncsiak, hogy te hogy csinálnád, neked miben van a pénzed. Viszont ami talán ennél fontosabb, hogy ők mindenféleképpen nagy hozamot szeretnének elérni kis kockázat mellett.
Ez a legnehezebb.
Igen, így van. Úgyhogy tényleg ezért csak ezt tudom hangsúlyozni, hogy ezért fontos, hogy az emberek megfogadják a jó tanácsokat, hogy meg tudják nézni, hogy kire bízzák rá egyáltalán a rendesen az otthoni pénzügyeiket, mert ez egy nagyon fontos dolog a mindennapi életben, és nem mindig feltétlen azt lássuk meg, amiről a hírek szólnak szerintem, tehát nagyon sokat hallunk arról, hogy mivel lehetett például bitcoinnal 120%-ot keresni, nagyon jó, viszont a mai napig szerintem senki a világon nem tudja megmondani, hogy mi is ennek pontosan az ére, meg az értéke, illetve az ára. És egy befektetésnél a legeslegfontosabb dolog, hogy milyen áron szállok be. Úgyhogy a Trend FM-et érdemes hallgatni, de a trendekkel nem kell mindig együtt gondolkodni, hogyha befektetésekről pénzekről
beszél. Vagy hát amit szintén nagyon sokszor mondtok el ti is, és más szakértők is, hogy nem szabad most 2 hónapot, 3 hónapot, 1 évet egy befektetés szempontjából vizsgálni. Persze lehet, de hosszú távban kell gondolkozni.
Hát az elmúlt évek tényleg arról szóltak, hogy gyakorlatilag mindenki pénzt tudott keresni. Megnéztem, hogy annyira kevés eszközosztállyal lehetett pénzt veszíteni 2024-ben, és ez mindig azért veszélyes, mert akkor én
az ember azt
magam
gondolhatja, hogy ez jövőre is így lesz.
De nem lesz mindig 20, így.
Persze.
Lehet, hogy 25 még épp jó lesz, de nem lesz mindig így. Most már gyakorlatilag 10 éve folyamatosan pénzt lehetett mindennel keresni, de megint csak aki nem volt tudatos, és mondjuk a számlán hagyta a pénzét, akár csak az 1 milliót, A forint például az euróhoz képest 10%-ot gyengült a tavalyi évben, dollárhoz képest 15%-ot volt egy infláció, szóval ezért kell foglalkozni ezzel, és igenis, valahova be kell fektetni a pénzünket.
Visszatérve egyébként, hogy valahova be kell fektetni a pénzt, azért a legfontosabb az, hogy ne egy dologra tegyük.
Akkor ez van a következő.
Hát akkor mehetünk a kaszinóba is, és mindent fölrakunk a pirosra, tehát ugye szakszóval diversifikáció, kockázatok vannak. Azért, hogyha nézzük a világgazdaságot, vagy a világpolitikát, ugye mindenki azt mondja, hogy hát ez most a bizonytalanság időszaka lesz. Ugye Trump lett az elnök, nagyon örültek a tőzsdék, de Trumpnak az a legnagyobb jellemzője, hogy kiszámíthatatlan. Nem tudjuk, mi fog történni. Tehát kockázatos egy eszközbe betenni a pénzt, mindennek megvan a helye, még az állampapírnak is, a részvényeknek is, kötvényeknek is, biztosításoknak is. Szépen tegyük be mindenhova, fektessük be mindenképpen, mert különben el fogjuk veszíteni az értékét a pénzünknek, de azért legyünk óvatosak, senki nem látja a varázsgömböt, nem tudjuk megmondani, hogy mi lesz. Vannak nagy mellénnyel magabiztos elemzők, senki nem tudja. Ilyen nincs, nem lehet megmondani. Úgyhogy a diversifikáció szépen osszuk el, tegyünk ide is, oda is, spóroljunk. Tehát ez a
pirosra is, feketére is, nullára is.
És a nullára nagyon fontos, igen. De valóban, tehát ez a legfontosabb üzenet.
Az ügyfelek preferenciái hogyan változnak? Azon túl értem, ne legyen kockázat, vagy minimális legyen, és legyen iszonyatos nagy haszon.
Én tényleg főként tőkepiaci szempontból beszélek, de itt Ádám tán az OFUB és teljes termékportfóliónkat nézve meg említett már pár dolgot. Szóval a preferenciák problémák azok, ahogy én ezt látom, hogy ugye nagyon sokan és gyorsan mindenféle hírhez hozzáférünk ma már, ez nem volt jellemző 20-30-40 évvel ezelőtt, éppen ezért például akár csak egy befektetésnél nagyon gyorsan eltűnnek azok az előnyök egy jó befektetőnek, egy jó alapkezelőnek, egy jó elemzőháznak, ami korábban megvoltak. Itt most nem akarok annyira részletesen belemenni, de a lényeg, hogyha van egy módszertanod, ami nagyon jól működik, és biztosan tudsz vele pénzt keresni befektetéssel, akkor régebben hosszabb idő telt el, mire erre sokan rájöttek. Tehát sok ideig lehetett kihasználni az okos tanácsokat. Szóval ma már sokkal gyorsabban hamarabb kell reagálni mindenre. És ez lesz nekünk is a jövő, hogy milyen gyorsan tudunk gyakorlatilag mindig megtalálni azokat a legmegfelelőbb, legoptimálisabb termékmegoldásokat az embereknek, amelyekre nekik szükség van, mert nincs sok időnk gondolkozni azon, hogy egy bankszámlát egy nullás költséggel gyorsan le kellett cserélni, vagy nem. Nincs idő ezen gondolkozni.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Ma kezdődik az edukáció kiállítás, ahol a hivatal saját standdal vesz részt. Miért fontos ez a kiállítás önöknek, és kit kívánnak itt elérni, és milyen céllal?
Az edukáció kiállítás, ami egy nemzetközi oktatási kiállítás, Magyarországnak a legjelentősebb ilyen típusú oktatási kiállítása, aminek az elsődleges célja az, hogy bemutassa az egyetemre jelentkező fiatalok számára azokat az elérhető lehetőségeket, amelyek az egyetemeken természetesen a tanuláson túl is rendelkezésre állnak számukra. Több mint 150 kiállítót várnak a szervezők, és több mint 60 ezer résztvevőt, ahogy ez tavaly évben is volt, tehát ez az első számú oktatási kiállítás, amin tízezresével jelennek meg fiatalok. Na hát, ha ezt tudjuk, már pedig ezt tudjuk, akkor egyértelmű, hogy a Nemzeti Innovációs Ügynökségnek is ott a helye egy ilyen típusú kiállításon, hiszen az ügynökségnek az egyik nagyon fontos célja és missziója, hogy megszólítsa azokat a fiatalokat, akik akár már középiskolában, akár egyetemen tanulnak, és arra ösztönözze őket, hogy válasszák a kutatói, válasszák az innovációs életpályákat, és ezeknek az életpályáknak az előnyeit fogja a Nemzeti Innovációs Ügynökség standja a legmodernebb technológiák segítségével bemutatni az érdeklődőknek.
Egyébként erre azért van szükség, mert nem annyira tűnik szexinek a fiatalok számára ez a hivatás?
Inkább azt mondanám, hogy nem feltétlenül van a homlokterükben, hogy érdemes foglalkozni vállalkozás indítással. A kutató életpálya az ilyen szempontból más, az egy ma is egy vonzó pálya fiatalok számára olyan tekintetben, hogyha megnézzük, hogy doktori képzésekben hányan vesznek részt, akkor ma már megközelíti ez a szám a 11 ezeret, ami több mint 50%-kal több, mint 5 évvel ezelőtt. Tehát a doktori képzések és ezen keresztül a kutató életpálya népszerűsége növekszik, de ezt tovább szükséges erősítenünk, és azt szeretnénk elérni, hogy minden évben 3500-4000 új PhD hallgató kezdje meg a képzését. Ugyanakkor a vállalkozói életpálya, ami egy innovatív vállalkozói startup alapító életpálya, ez ma még kevésbé van a fiataloknak a homlokterében. Ha azt látjuk, hogyha megkérdezzük a magyar felnőtt lakosságot, ez egy nemzetközi felmérés, amit idézni fogok, hogy a következő 3 évben hányan terveznének vállalkozást alapítani, akkor a válaszadóknak csak a 8%-a mondja azt, hogy ő ezen elgondolkozna. Ezzel egy 46 országot fölmérő rangsorban 40. helyen állunk, tehát itt még van bőven tennivalónk, és ezt nyilván minél korábban kell elkezdeni. Egyetemeken, de megyünk tovább már az idejében a NIV-vel, és a középiskolákba is viszünk vállalkozás indításra ösztönző programokat.
Ez érdekes, mert én azt gondolnám, főleg mondjuk ugye a médiát figyelve, meg a napi híreket nézve, az derül ki számomra, hogy mintha ez a startup-perség, ez egy ilyen nagyon cool dolog lenne, és ezt nagyon szívesen választanák a fiatalok, és talán pont a kutató életpályát nem. Olyan furcsa, hogy pont önök foglalkoznak ezzel.
Hát, mert valójában ez részben egy média általi torzítás, és amit ön említ, ez tényleg így van, mert a sikertörténeteket szereti a média, a sikertörténetek érdeklik az embereket, és ez teljesen rendben is van. És a startup világban, és ennek nagyon örülünk, mondanom sem kell, azért nem ritkák azok a sikertörténetek, amikor egy magyar fiatal vállalkozó sikerre viszi a projektjét, sikerre viszi a vállalkozását, és 10 milliós, 100 milliós nagyságrendben tud euróban kifejezve külföldi tőkét bevonni a vállalkozása fejlesztésébe. Ugyanakkor a startup alapítóknak a száma ma még nem írja el azt az értéket, amit látni szeretnénk. Ha megnézzük, hogy Magyarországon hány startup vállalkozás van, hát különböző felmérések vannak itt, de mi tipikusan olyan 3 és 600 közé tesszük a startup vállalkozások számát, hát ez még nem olyan sok, hogyha megnézzük azt, hogy Ezzel szemben a KKV-k száma az sok százes nagyságrendű, és megközelíti akár az 1 milliót is. És ahogy már említettem, kutatóként pedig több mint 60 ezeren dolgoznak Magyarországon, ebből körülbelül 40 ezeren az iparban, és 20 ezeren pedig az akadémiai szektorban. Tehát, hogyha a nagy számokat, az abszolút számokat nézzük, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy a kutatói pálya az már egy vonzó pálya, mint egy innovatív vállalkozás alapítói, de mi nem az egyiknek a rovására szeretnénk a másikat erősíteni, mindkét életpályát szeretnénk népszerűvé tenni, tovább népszerűsíteni, és vonzóvá a fiatalok számára.
Itt az edukáció kiállításon milyen példákon keresztül kívánják közelebb hozni a különböző életpályamodelleket, akár ha a startup világról van szó, akár ha a kutatói pályáról?
Akkor kezdjük a startup világgal. Az egyik zászlóshajó programunkat úgy hívjuk, hogy Hungarian Startup University Program. Ez az első egységes magyarországi startup képzés, nevezhetjük így, a felsőoktatásban elérhető képzés. Ez azt jelenti, hogy minden hallgató most már több mint 30 egyetemen szabadon választható tárgyként felveti a HSUP-t, és egy kétfél éves tantárgy keretében megismerkedhet egyrészt az elméleti, másrészt a nagyon is gyakorlati részével az innovatív vállalkozás alapításnak. Első félben egy digitális tananyagon keresztül, a másik félben csapatokat szervezve, már konkrét projekteken dolgozva, természetesen szakértő mentorok segítségével. Na, ezt a programot visszük például ki az edukáció kiállításra, és mutatjuk be egy VR, virtuális valóság technológián keresztül ennek a programnak az egyes elemeit és céljait és hasznosságát azok számára, akik érdeklődnek, vagy akikben megvan az a ambíció, hogy ilyen pályával foglalkozzanak, ilyen pályára lépjenek. A kutató életpálya területén egy másik zászlóshajó programunkkal fogunk foglalkozni, ez pedig a Sejje János Diáklaborok program. Ennek a programnak a keretében 30 iskolában fejlesztettünk az elmúlt években diáklaborokat, újakat, vagy a korábban is létezőket modernizáltuk, és ezekben a diáklaborokban délutáni foglalkozások keretében a környező iskolák diákjai ismerkedhetnek meg biológiai, fizikai, kémiai, tehát alapvetően élő és élettelen természettudományos kísérletekkel, témákkal, amelyek felkelthetik az érdeklődésüket ezen tudományos kutatói pálya iránt, és természetesen ott vannak a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal ösztöndíj programjai, amik a felsőoktatásban érhetők el. Például az egyetemi kutatói ösztöndíj program, ez azt akarja, hogy azok a fiatalok, akik már benn vannak az egyetemeken, és kutatásra adnák a fejüket, ők applikálhatnak az egyetemükhöz, és hogyha elnyerik a programot, akkor havi 150-től 250 ezer forintig terjedő ösztöndíjban részesülhetnek ahhoz, az NKFIA támogatásával, hogy a kutatásaikat végezzék. Tehát van egy sor olyan kezdeményezésünk, itt a NIU és az NKFIA és a KIM részéről, amikre érdemes felhívni, azt gondoljuk, a fiatalok figyelmét, hogy amikor bekerülnek a felsőoktatásba, akkor milyen széles világ nyílik ki előttük, és mennyi minden irányba mozdulhatnak el.
Ugye a természettudományos érdeklődés úgy tűnik, mintha kiveszett volna manapság. Most persze ez egy kicsit túlzás, de állandóan azt halljuk, hogy igazából valami gond van itt a természettudományos érdeklődéssel manapság. Akkor ez is egyfajta ilyen médiatorzítás, vagy valóban van itt mit tenni?
Én azt gondolom, hogy mindkét állítás igaz, el is mondom, hogy miért gondolom így. Egyrészt egy valóban létezik ez a kihívás, ez nem egy magyar kihívás, ez egy globális kihívás, azon belül európai és azon belül magyar is, hogy hogyan tudjuk a fiatalokat a természettudományos pálya iránt ösztönözni. És hogyha megnézzük, hogy hányan választják a műszaki és élettelen természettudományos pályákat, ez tipikusan egyébként Magyarországon is, és ez európai átlag környékén van ez az érték, 4-ből 1 hallgató választja ezeket a pályákat, és 4-ből 1 hallgató választja az élő természettudományos pályákat, magyarul orvosi pálya, biológiai pálya és a többi. Na most a mi célunk az az, hogy ezt a 4-ből 2-es számot, ami most egy 50-60% között mozog, ha összeadom a kettőt, ezt fölvigyük 70% fölé, tehát 4-ből közel 3 fiatal már ezekre a pályákra lépjen. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy az elmúlt években itt léptünk előre, hiszen a megújult magyar felsőoktatásnak az egyik nagy sikere az, hogy az elmúlt években több mint 40%-kal növekedett ezen pályára jelentkező fiataloknak a száma. Tehát nem igaz az, hogy a fiatalokból kiveszett volna az érdeklődés, de ezzel természetesen kormányzati szinten, de az egyes intézmények szintjén is, az egyetemek szintjén is, és a középiskolák szintjén is foglalkozni kell tudatosan, hogy a fiatalokba ezt az érdeklődést fölkeltsék az intézmények, és sikerrel tereljük rá őket, jó értelembe véve a terelés szót, ezekre a pályákra. Tehát összefoglalva, a probléma létező, nem egy magyar sajátosság, haladunk benne, de kétség kívül itt még további előrelépésre van szükség, de a felsőoktatás megújítása ezt a célt is szolgálja, hiszen az egyetemekkel, a modellváltó egyetemekkel olyan szerződéseket kötöttünk, amelyekben az egyik elvárásunk az, hogy növeljék a természettudományos pályákra nem csak a belépők, de az ott diplomát szerzettek számát is.
Ezek szerint a belépési mennyiséggel, sőt a minőséggel sincs probléma?
Természetesen minden szám és statisztika tovább javítható, tehát ez nem jelenti azt, amit én most elmondtam, hogy elégedettek vagyunk az eredménnyel, javuló a tendencia, de amire ön kihallom a mögöttes kérdését, az az, hogy igen, azzal természetesen az intézményeknek, most itt az egyetemekről beszélek, foglalkozniuk kell, hogy a bejutott hallgatókat hogyan tudják ezeken a pályákon tartani. Hát tudjuk jól, hogy ezek nem könnyű pályák, sokat kell tanulni ezeken a pályákon, és ezért értelemszerűen azoknak a hallgatóknak a lemorzsolódási aránya is tipikusan magasabb, megint csak minden országban, akik ezeket a pályákat választják. Hát itt az egyetemeknek megint van egy jelentős feladatuk, hogy bent tartsák sikeresen mentorálással, felzárkóztatással ezeket a fiatalokat ezeken a pályákon. Itt is léptünk előre az elmúlt években, hiszen az is egy külön elvárás az intézmények felé, amit megfogalmaztunk ezekben a finanszírozási szerződésekben az egyetemek irányába, hogy a lemorzsolódási számaikat csökkentsék, tehát minél több fiatalt tartsanak bent sikerrel az oktatásban, a felsőoktatásban, és természetesen ezt nem úgy várjuk el tőlük, hogy mérsékeljék, vigyék lejjebb az elvárásokat és a minőségi kritériumokat, hanem tegyék ezt úgy, hogy megerősítik a képzést, megerősítik a felzárkóztatást, megerősítik a tehetségpontozást.
A közoktatásból kikerülők természettudományos ismeretei elég jó minőségűek ahhoz, hogy először a középiskolában, aztán pedig majd az egyetemen olyan szintű tudással rendelkezzenek, ami akár a kutatói, akár a startupper világban sikeresé teszi őket?
A számok azt mutatják, hogy az elmúlt években 100 000 fölé nőtt, most már a tavalyi évben is, meg azelőtt is 100 000 fölött volt a felvett hallgatók száma, és ahogy említettem, a felvett hallgatókon belül pedig növekszik folyamatosan a természettudományos pályákat választók részaránya. Egyébként a felvett hallgatók száma kb. 30%-kal növekedett az elmúlt időszakban, és 44-jel a természettudományos pályákra, tehát nagyobb ütemű az ott tapasztalható növekedés. Ez számomra azt jelzi, hogy megfelelő képzést kapnak a középiskolákban ezek a diákok, ezek a fiatalok. Ugyanakkor természetesen számos egyetem vezetett be nagyon helyesen olyan típusú kurzusokat már az első fél évben, vagy akár az előtt, ami megerősíti azoknak a hallgatóknak a tudását, és megpróbálja egy szintre hozni a hallgatóknak a tudását ezeken a területeken, ha erre szükség van. Ez megint azt gondolom, hogy az egyetemek számára egy feladat, de ők ezt meg is értették, hogy ez egy feladat, hogyha egy ilyen jelenséget tapasztalnak, amit ön említett, hogy adott hallgatóknak, vagy a hallgatók egy részének a tudása nem megfelelő, akkor kapcsolódjanak be már akár a középiskola végén, vagy akár az első fél évben azokkal a tantárgyakon keresztül, amik segítik ezeknek a fiataloknak a tudásszintjének a megemelését.
Ez volt a Reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.